Folytatjuk a Mózes könyvének a tanulmányozását, és a 20. résznek a 16. verse következik, ez a 9. parancsolat. Tehát Mózes második könyve, 20. rész, 16. vers, így szól: ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Amikor a 10 parancsolatot vesszük, és tulajdonképpen szemléljük azt, hogy Isten hogyan írta elő, hiszen tudjuk, hogy először szóba mondta el, itt, amikor elhangzik, és aztán később a kőtáblátra felírta az ő ujjával, amelyet aztán 2 Mózes 20.16, amelyet aztán ugye Mózes, amikor lejött a hegyről, és az aranyborjú körül a nép ünnepelt, akkor összetörte, és aztán utána a 3. eset, amikor Mózes kiparagja a kőtáblákat, és arra is Isten írja. Tulajdonképpen, amikor szemléljük ezeket a parancsolatokat, egyrészt, mint új szövetség népe, ott lehet a szívünkbe a hála, hogy Pál apostol kifejezi, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk lett. Tulajdonképpen tudjuk, hogy a 10 parancsolat is benne, és vele együtt az egész törvény azt fejezi ki, ami elvárás lenne, amelyet ugyanakkor a bűnös természet miatt, ahogy az édenkertbe bekövetkezett a bűn, ember képtelen. Ezt egyedül Jézus Krisztus tudta betölteni, magára vette a törvény átkát. Amikor magáról, erről a gondolatról beszélünk, hogy ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, úgy első gondolat talán az, hogy ez olyan távol áll tőlünk, hiszen egyből a bíróság jut eszünkbe, nem tudom, ki volt közülünk esetleg bíróságon már, ahol tanúként idézték, nekem szerencsére ilyen konkrét esetem még nem volt, de ugyanakkor sok helyen van az, ahol bizonyos értelemben mégis tanúskodunk. Mégis kifejezzük azt a dolgot, ahogy láttunk, ahogy éreztünk dolgokat. És először szeretnék egy kicsit úgy arról az körül lenni, hogy egyáltalán Izrael népének, hiszen ez Izraelnek szólt, és abban az időben, amikor ezek a törvények adottak, hogyan is éltek az emberek. Ugye Izrael még a pusztai vándorlásban volt, de már előbb is, ahogy láthatjuk, akár amíg Ábrahám idejében, amikor már Lótnál is, hogy Sodoma kapujában ül, hogy az akkori kornak megfelelően, és majdnem itt mondhatjuk végig az ószövetségi korban, a törvénykezés a város kapujában a vének részéről történt. Az már egy kiváltság volt, amikor valaki eljutott egy olyan szintre, hogy elfogadták, hogy ott üljön a kapuba, és ide vonultak akkor, amikor bármi nemű törvényről szó volt. Az ószövetségi törvény szerint, ahogy később az 5 Mózesben le van írva, hogy egy tanú szavára ne is jöjjön senki. Egy tanú nem tanú, ahogy szokták mondani, de ott úgy mondja az 5 Mózesben, hogy 2 vagy 3 tanú szavára megáll minden. És ma ugye egy bíróságinál, amikor ott van az, hogy mire bíróságra kerül, előtte egy hosszú vizsgálódási időszak van. Ott az ószövetségi korban erre nem volt mód, nem is volt lehetőség. Bizonyára, hogy a bírák bizonyos értelemben ismertek sok dolgot, de ott kellett megszülessen. Amikor oda mentek valami váddal, peres ügyjel, gondolhatunk arra, magába a pusztába már beszéltünk arról, amikor ugye megkereste, hirtelen nem jut eszembe a neve, tehát a Mózes, Jetro, és ugye ott volt, hogy Mózes egész nap ott ült, és a nép között, hogy igazságot tett, és ugye ő adott tanácsot neki akkor, hogy hogyan és mint végezze. És utána később jön ez a dolog, amelyre Isten felhívja a figyelmet. Mindenképpen, amikor tulajdonképpen ezeket a parancsolatokat, ami az emberrel van, az emberek egymás mellett élésének az alapszabályaiként mondhatnánk, amelyek ma is ott kellene, hogy legyenek, és amely tulajdonképpen nagyon nehéz, pártatlanul, igazságosan ebben megállni. De amikor szemléljük ezt a tanúságot, azt láthatjuk, hogy egy nagyon komoly dolog volt tanúskodni. Ugyanis van egy olyan is, hogy a hamis tanú, ha ez kiderült róla, ez is az 5 Mózes 19-ben olvasunk erről, akkor ugyanarra a sorsra jutott. Halált érdemelt az, aki hamisan tanúskodott. És ott részletesen leírja pár versbe az ige, hogyha felmerül ez a gyanú, hogy ez a tanú hamisan tanúskodik, akkor ezt vizsgálják ki, és akkor tulajdonképpen az a következmény, amit ő akart akkor, hogy bekövetkezzen a halál. Hiszen több olyan dolog van, amelyről nem volt mindegy, hogy hogyan tanúskodnak. És itt most nem egyszerűen arról van szó, amikor ugye az elmúlt alkalmakon, akár a lopással, a paráznasággal, az öléssel kapcsolatban elhangzottak, hogy minek milyen büntetése van. Ezt kifejezte később Mózes könyvébe, le van írva. Egy döntő dolog volt, hogy ugye azonos legyen a büntetés. Vagy ahogy bizonyos dolgokban a lopásnál, a csalásnál, ahogy többször elhangzik, aztán akár később Zákeusnál, hogy négyszer annyit kell fizetni, amit csalással elvettek. De elsősorban az ölésért kellett az, hogy halállal kellett halni. Úgy mondja ott az ige egy helyen, hogy ne nézz reál szánalommal. Az ilyent ki kell írtani. Ebben is ott volt, ugye akkor, amikor az ölésről volt szó, ott volt a menedékváros. És ez egy csodálatos előkép, amely már előre mutat, itt egy percre visszakanyarodok azért, hogy előre mutat arra, ahogy Isten elkészítette és gondoskodott arról, hogy bekövetkeztettek olyan dolgok is, amelyet ugye tévedésből történt, és ugye 6 menedékváros volt, 3 a Jordánon innen, 3 a Jordánon túl, és az van, hogy az oda vezető utakat jól el kellett készíteni. De a menedékvárosba is, ha valaki bement úgy, hogy tulajdonképpen mégis szándékos volt az gyilkosság, mégis jött olyan tanú, aki azt mondta, hogy hát ez haragosabb volt annak, aki talán balesetbe ölt meg, akkor onnét is ki kellett vonni. Sőt, ugye elhangzik az is, ugye volt egy lehetőség azzal kapcsolatban, ami szintén a gyilkosságnál, hogyha megfogja az oltárszarvát, akkor tárgyalni kellett róla. Az menedéket jelentett. És elhangzik az is, hogy az olyan, amikor ott vannak a tanúk, hogy ez hogyan volt, még az oltártól is vidd el. Tehát nagyon nagy jelentősége van annak, hogy egy tanú hogyan áll hozzá, mennyire jelentőségteljes, hogyan gondolja és jól látja-e. Így balesetnél volt, amikor egyszer belém jöttek, hogy el kellett mondani, és úgy át alá kellett írni a nevemmel, hogy hát amit elmondtam, én úgy látom. Aztán eleve ez lehet így mondani, hogy minden relatív, ilyen vonatkozásban a maga szemszögéből, ahogy látja az ember, ahogy tapasztalta, főleg úgy, hogy egy kereszteződésben oldalról jöttek belém, nem adtam meg az elsőbséget, kihúzottam ugyan, mert láttam, hogy jön, de hogyan ítélem meg? És mint tanú, nagyon döntő, főleg, hogy egy külső szemlélő, hogy vajon mennyire részrehajló. Hiszen itt az Ószövetség idejében, és főleg amikor egy gyilkosságról, vagy egy olyan helyzetről van szó, amely halála volt a fele barát részére, annak döntő jelentése volt. Két példát szeretnék idehozni, az egyik az Egy Királyok könyvéből, jól ismerjük a Nábot szőlője. Itt egy hamis tanúról van szó. Az Egy Királyok első könyvének a 21. fejezetében, nem olvasom fel az egész történetet, itt az a lényeg, ugye Akháb, amikor már Izrael népe két felé szakadt, ugye, és Illés idejében van ez, amikor Akháb, aki hát a maga gonoszságában szemet vett Nábot szőlőjére, amely ott van a palota közelében, hogy az neki jó lenne, és Nábot pedig ragaszkodik ahhoz, hogy ez neki öröksége. Ő az örökséget nem adja el. És akkor Jézabel, az ő még gonoszabb felesége, tanácsolja azt neki, hogy a 7. versbe azt mondta, hát nem te uralkodsz most Izraelben, kelj föl, egyél, ne buslakodj, majd én megszerzem neked a jezreeli Nábot szőlőjét. És akkor utána olvassuk azt, hogy levelet írt Akháb nevében, lepecsételt annak gyűrűjével, és a 9. verstől azt olvassuk, a levelekben ezt írta, hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábotot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene, átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. Tudjuk azt, hogy Nábot ezért az életével lakolt. Megkövezték. Bekövetkezett ez, hogy halálra kövezték két hamis tanú bizonysága alapján. Valószínűleg, hogy a bírák is talán tudták, lehet, hogy ismertek valamit a történetből, de a királlyal nem mertek szembeszállni. És utána, amikor Illés megkeresi Akhábot, azt mondja Akháb neki, hogy hát, mint Izrael megrontóját nevezi Illést, és Illés pedig azt mondja, hogy te adtad magadat, hogy teljes mértékben gonoszságot cselekedjél az Úr szemei előtt. Tehát vannak ilyen példák is a Bibliában, amikor a hamis tanú miatt egy ember életébe kerül. De tulajdonképpen aztán elhangzik később az ítélet Illés ajkáról, hogy pont azért, amiért ilyen gonoszságot cselekedett. Akháb, mint Jézabel, tulajdonképpen, és elsőbb a Jézabel vonatkozásában van, hogy tulajdonképpen az ő halála egy olyan lesz, ugye, hogy a kutyák nyalják fel az ő vérét, amelybe is következik majd későbbiek folyamán. Akhábot pedig tudjuk azt, hogy úgy érte el így mondom, hogy céltalanul kilőtt nyilvessző eltalálta a háborúba. Tehát úttal érte a büntetés. Nem lehet ezzel a dologgal könnyedén játszani, hogy hamis tanúnak lenni. Amikor a másik pedig ott van az Úr Jézus fele. Máté evangéliumának a 26. részében, a 60. versben olvassuk azt, amikor a főpapok és a nagytanás, az 59-től olvasom, a főpapok pedig és az egész nagytanás hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellenet volnának. Tehát tulajdonképpen láthatjuk azt, hogy ez a törvény alapján az Úr Jézusnak a halálra ítélése is a hamis tanúknak a vallomása alapján történt. És ugyanakkor egy csodálatos dolog, ahogy az Úr Jézus a Golgotai kereszten azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És ennek azért van nagy jelentősége, most itt nem csak a két hamis tanú vonatkozásába, hanem egyáltalán az Úr Jézus halálával kapcsolatban. És itt az előbb ugye említettem a menedékvárosokat, és ha nem is a gyilkosságról van most szó, hanem a hamis tanulásról, azért ez annyira ott van most bennem, hogy úgy szeretném ide tenni, hogy mit is jelentett az Úr Jézusnak ez a szava. Ugye a menedékvárosnál az a feltétel, hogy a gyilkos oda menekülhet, ha tévedésből esett a gyilkosság, és ott kell maradni egész a főpap haláláig. A főpap halála az, amely feljogosítja őt, hogy elhagyja a várost. Ha a főpap halála előtt elhagyja a várost, akkor meg kell őt ölni. Akkor nyugodtan a vérbosszuló megölheti, és nem nincs semmi, nem tehet szemrehányást, de a főpap meghal. És lehet, hogy valaki esetleg hosszú évtizedeket is eltölt a menedékvárosba, ha onnan kimegy, akkor ott van, hogy veszélyezteti az életét. De lehet, hogy akár csak egy hónapot van, és meghal a főpap, tehát ez bizonyos értelemben egy ilyen idézőjelben rizikó volt, de sokkal inkább az előkép. A mi mennyei főpapunk, Jézus Krisztus meghalt, és a halála előtt azt mondta, hogy ez a bűn tévedésből esett, amely alól a főpap halála felmentést ad. És ez az a csodálatos dolog, amely tulajdonképpen ott van a menedékvárosoknak az előképében. Már Isten előre azt mondta, hogy jól elkészített legyen az út, aki oda menekül, az megszabaduljon. És itt, amikor az Úr Jézust annak kapcsán ítélik el, hogy hamis tanúbizonyságok vannak, tudjuk azt, hogy ahogy később Péter az apostolok cselekedeteinek a pünkösdi prédikációjában mondja, hogy ti gonosz kezeitekkel megfeszítettétek, de ott van az, hogy Isten előre elrendezett terve szerint. Tehát ugyanakkor az egészben mégis ott van ez, hogy az Úr Jézus ezt mondja, hogy nem tulajdonítom nekik. Tévedésből esett dolognak tartom, amely alól a főpap halála felmentést ad. És tulajdonképpen azért is itt ez összekapcsolódik, ugye a hamisan tanúzással kapcsolatban, akár a Nábotnál is, ahogy láthattuk, hogy nagyon sok hamis tanúnál ott volt, akár ugye az ölés, vagy a paráznaságnál, vagy különböző dolgok, ami föl van sorolva, hogy két hamis tanú esetén, akit odaállítanak, az halállal lakul. És tudjuk azt, hogy több ilyen eset is van, amelyről később, ha nem is hamis tanúzással, de bizonyos értelemben ilyen jellegű, amikor az Úr Jézus is beszél róla, hogy az a vér, amely ott van és kiállt, és ott két nevet mond, amely miatt megöltek. Két távoli nevet és a közteledőket. Tehát a hamis tanúzásnak ilyen vonatkozásban van egy nagyon nagy jelentősége. Most, amikor a mai bírósági rendszerben talán a tanúnak nincs akkora szerepe, mint itt az ószövetségi korban, hiszen van egy folyamat, amikor a tanúkat kihallgatják, de nem ez van, hogy két tanú szava alapján, hanem egy csomó bizonyítékot kell hozni, terhelő dolgokat, és ott van az a kérdés, hogy tehát más rendszerben van az ítélet. De itt az ószövetségi korban ennek nagyon nagy jelentősége volt. Aztán nézhetjük egy másik vonatkozásban is, ami talán nem azt mondhatjuk, hogy szó szerint, de mégis ezzel kapcsolatban jelentőséggel bír, amikor a hamis tanúzásról van szó. Ez pedig az, hogy, és úgy is lehetne ezt a mondatot fogalmazni, hogy az ember jó híre. Ha belegondolunk a történelem folyamán, mennyien voltak olyanok, amikor arról van szó, hogy egy családnak a nevét, így mondom, szégyent hoztak rá, bemocskolták. Valamivel megsértették, akár párbajra hívták, vagy... Hát én szeretem a történelmi regényeket, mindig szerettem. Fiatalkoromban olvastam olyanokat, amikor a Egy hamis tanúzás által elém jött délután, hogy egy városnak a polgármesterét, vagy nem tudom akkor pontosan hogyan volt, tehát kivégezték, és aztán évekkel később a testvére próbálja helyre tenni, hogy rendbe tegye, hogy a hírnevét, amit bemocskoltak, hogy hogyan próbálja kideríteni a dolgot, hogy az nem úgy volt. És itt van az a kérdés, hogy mit mondunk a másikról. A hát mögötti beszéd. Egy nagyon döntő dolog. Úgy is mondhatnánk ezt a mondatot, hogy ami a másiknak a javára van, az ő jó hírét, hogyan viszonyulok hozzá. Nagyon jellemző, ugye a mai társadalomban ott vannak az úgynevezett pletykalapok, ahol nagybetűvel megjelennek a dolgok, anélkül, hogy utána néznének adott esetben annak, hogy az igaz vagy nem igaz. Aztán esetleg, ha reklamál valaki, utána majd később apró betűvel megjelenik, hogy kiigazítás. De addigra már minden tele van. De ugyanígy kicsibe ott lehet ez a mi életünkben is. Hogyan viszonyulok hozzá? Mi és miért van ez? A bűneset következményében ott van az ember szívében, hogy nagyon sokszor úgy találja magát fontosnak, úgy próbálja eladni magát, hogy a másikat leértékeli, hogy azzal ő fölértékelődjön. Igazából a nyugdíjba vonulásomnak azért is örülök, mert annyira rossz légkörű volt így a műhelyben nálunk a légkör. Annyira sokszor tapasztaltam ezt, és tulajdonképpen ez, most így mondom, nem a munka volt nehéz, vagy a szakma, hanem sokszor, szóval annyira ez a hát mögötti valaki, aki minden tökéletesen csinált, és állandóan a másikat lemondta, vagy a legkisebb hibát már nagy dobra verték, vagy bármi ilyen. Hogyan viszonyulok dolgokhoz? Mit számít nekem, idézőjelben, a másik jó híre? És tudom-e vállalni azt, ha esetleg rákérdez, hogy tényleg ezt mondtad rólam? Azt mondja az ige, az új szövetség, hogy minden felesleges, és hiába való szóért számot kell adnunk majd. Tehát van ugyanolyan jelentősége, mint itt a hamus tanúnak. Az a hát mögötti beszédek, amik sokszor elhangzanak, akarva akaratlanul, talán azért, mert jól értesült vagyok, vagy jól esik, hogy a másiknak, aki engem megbántott, vagy valami nehézsége volt, vagy magamat próbálom kimenteni egy helyzetben úgy, hogy hát igen, én próbáltam megoldani, igen, de nem találtam akivel a problémám volt, a nehézségem volt, nem találtam meg vele a hangnemet, hiába próbáltam. Úgy szokták ugye mondani, hogy eleve mindketten sárosak vagyunk. De tulajdonképpen nagyon hamar ott jön ez az emberi szívnek a tulajdonsága, hogy próbálja kimagyarázni magát, és próbálja olyan fénybe tüntetni, és nem is kell az, hogy ahogy szokják mondani, hogy fényezi magát mindig az ember, csak egyszerűen a felelősség, a kudarc, a nyomás alól egy kiutat próbál keresni azáltal, hogy egy adott helyzetet úgy próbálja eladni, úgy próbálja elmondani, hogy győztesen jöjjön ki abból a helyzetből. És gondolatunk arra, hogy Dávid ugye Becsabé után van az, amikor azt mondja a 32. Zsoltárban, hogy míg elhallgattam vétkemet, megalvultak csontjaim a napestig való jajgatástól. De bevallottam vétkemet, és te elvetted azt. Felszabadultságot azt tud adni, amikor őszintén be tudom ismerni, hogy vétkeztem. Amikor a bíróságról előbb szó volt, ugye ma is az van, hogyha egy vádlott beismerő vallomást tesz, akkor tulajdonképpen jöhet az ítélet. Akkor egyértelmű, akkor minden, sok minden másnak hiába való nem kell nek tanúk, nem kell különböző dolgok, ha beismeri a vallomást tett, akkor el lehet ítélni. És ez messze menően másképp működik Istennél. Istennél úgy van, ha beismerő vallomást tettél, akkor ott van a lehetőség, hogy kegyelmet kapsz. Ez a hatalmas különbség abban, ahogy úgy akár az Ószövetséget, ahogy szemléljük, és ahogy szemléljük ennek a világnak a szemléletét. Ez a csodálatos kegyelem, amelyet az Új Szövetség népében mi megérhettük. Hogyha elismerem, Jeremiás könyvében olvassuk azt, hogy csak ismerd el hamisságodat, hogy szerte futottál idegen istenekhez. Ez egyszer engem nagyon eltalált. És tulajdonképpen ez az egyetlen megoldás, ami az Istennel való békességhez odaveszett, hogy elismerem a hamisságomat. Aztán utána újra meg újra ott van, amíg ebben az emberi természetben élünk, újra meg újra szembe kell néznünk, hogy kész a mi szívünk arra, hogy kimentsük magunkat, mentegessük magunkat, kiutat keressünk, megmagyarázzuk a dolgainkat. És ebben mindig ott van, hogy egy bizonyos értelemben egy hamis tanúzás, amely sokszor talán egy ilyen magunk védése. Aztán, amikor szemléljünk egy bírósági tárgyalást ma is, ott három fő szereplő van most, ha magát a vádlottat elhagyjuk. Ott van a bíró, ott van az ügyész, aki vádol, és ott van, aki véd. Amikor ezt a három személyt nézzük, hogy mi a szerepe, tudjuk azt, hogy az ügyésznek az a feladata, hogy képviselje a vádat, és ő tárja elő, ő vádol, és ő hozza oda a dolgokat. Nagyon sokszor szeretünk ebbe a szerepe is lenni. Felvenni adott helyzetbe, meghallunk valamit, továbbadni, és vádaskodni. Ugyanakkor az ige beszél arról, hogy ez az ügyész szerepe a sátánnak a dolga. Azt mondja az ige, hogy a sátán vádolja az Isten választottait. És tulajdonképpen, amikor ezt a szerepet próbáljuk, mert jól esik, hogyha valaki megbántott bennünket, ami szívünknek, de tulajdonképpen ugye szokták mondani, hogy mi jár annak, akinek igaza van. Most nem csak úgy, hogy a szája, hanem úgy, hogy békétlensége is lehet. Amikor ott van ez, hogy a vádolóval egyezünk, amikor a mi testvérünkről bármi rosszat terjesztünk, vagy vádoljuk, akkor tulajdonképpen a sátánnal azonosulunk. Azzal, hogy vádoljuk. A bíró tulajdonképpen mindig is Isten. Azt mondja az Új Szövetség, hogy hagyját, magatokért buszok ne álljatok, hanem hagyjátok az igazságosan ítélőre. És mégis olyan sokszor tulajdonképpen, most így mondom, mint szülőnek is, esetleg két gyerek összeveszésénél, sokszor nehéz helyzet is van, mert nem is látjuk át a dolgokat. Ugye most, amikor már gyermekeink nagyobbak, aztán ugye szóba kerülnek a dolgok, elmondják, hogy hogyan volt, meg ugye most az egyikről ugye hamar kiderül, vagy aki kiborult, vagy kijött a rosszaság, és ugye kiderül, hogy ugye a másik csendbe piszkálta. Tehát akkor ugye nem is gondoltunk arra, vagy nem is, most ugye elmondják. De ugyanígy ezt nagyon sokszor ott van, hogy egyrészt szükséges dolgokban döntenünk, de tulajdonképpen tudnunk kell azt, hogy elsősorban, amikor a magunk igazságát próbáljuk védeni, és a magunk igazságába próbálunk bírók lenni, akkor Isten erre figyelmeztet bennünket, hogy őre hagyjuk. Ő nem felejti el, és ő az, aki igazságot szolgáltat. Ugyanakkor tudhatjuk azt, hogy ahogy akár egy új szövetségi ige, amikor az Úr Jézushoz odaviszik a farizeusok, a paráznosokon kapott asszonyt, és az Úr Jézus a porba ír, akkor azt mondja, hogy aki közületek nem bűnös, az vetette se követ. Egyedül az Úr Jézus Krisztusnak lett volna joga rávetni. Ő pedig azt mondja, hogy én nem vádollak téged. Tehát nagyon fontos az, hogy amikor olyan helyzetben is vagyunk, amikor döntenünk kell, most főleg itt gondolok olyan, aki esetleg vezetőbeosztásban van, vagy bármilyen más dologban van, de amikor ami akár most az új szövetségben elhangzik az is, hogy elítéli ugye a korintusiakat Pál azért, hogy világi bíróságra mennek, akkor, amikor egymással belesítjük vannak. Egyszer egy hallottam egy testvért, aki beszélt arról, hogy hát egy peres ügye volt valami birtok ügybe, és többen tanácsolták, menjen bírósághoz, és ő élt a jogával. Azzal, hogy lemondhat az egész ügyről. Ráhagyhatja az igazságosan ítélőre. És tulajdonképpen ez a jogunk mindig megvan. Hogy mit teszünk, mit kezdünk. Annyira fontos ez, hogy amit mond, hogy magatokért bosszút ne álljatok. Mert amikor bosszút állunk, és gondolok itt most csak akár, amikor bevág valaki elénk az autóval, az emberbe fölforr a pumpa, és esetleg, mit tudom én, próbál, főleg ha ez már nem az első eset, vagy siet, vagy bármi, akkor a viszonzás, vagy ahogy próbálja esetleg akár máson, vagy kitölteni, a bosszú az mindig több, mint amit ő kapott. Tehát ezért is nagyon fontos az, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. És ott van a védő. Hozzáállhatunk egy adott esetben úgyis egy dologhoz, hogy nem az, hogy mentsük azt idézőjelbe, eltussoljunk akár egy bűnt is, de hozzá lehet úgy állni. Hozzá lehet olyan alázatos szívvel állni, hogy tudom, hogy én is kegyelemre szorult bűnös vagyok. Nem mindegy, hogy hogyan állok hozzá, és tulajdonképpen így, ahhoz, hogy egy adott esetben, most amikor akár egy tanúságra kérnek meg, hogyan állok hozzá? Ki lehet azt úgy domborítani, hogyha valakinek ártani akarok? És lehet az egészet úgy egy olyan szerető szívvel, a másik javát keresve tenni, hogy jól jöjjön ki ebből. Hiszen erről beszél az Új Szövetség, hogy a tanúsággal kapcsolatban is, hogy a másik javát szolgálja a mi beszédünk. És a hamis tanúságnak talán még egy harmadik változata, amikor az igazmondás, vagy a hazugságnak a kérdése. Ma talán annyira elcsépelt dolog, annyira elcsépelt kérdés ez, hogy egyáltalán mi az igazság. És nem is az a döntő, hogy adott esetben nekünk kell megalapítani és eldönteni, hogy mi az igazság. De mennyire ott van az emberi szívben az, hogy hát ha nem nevezzük hazugságnak, ugye csúsztatásnak, mellébeszélésnek, különböző dolgoknak, amik mind arra vonatkoznak, hogy igazán tanúskodok-e valamiről, vagy pedig próbálom elsősorban, ha a magam hátrányára lenne, hogy fölvállalni egy dolgot, amit elhibáztam. Vagy eltussolom az egészet úgy, hogy hát mindenki hibázik. Milyen a mi hozzáállásunk? És ugyanakkor tudhatjuk azt, hogy egyrészt ott van, hogy a sátán az, aki bennünket is állandóan vádol, és próbálja a mi szívünkbe munkálni azt, hogy hát igen, megértemlem, kivívhatom magamnak, kapadjam ki magamnak, hogy ma mondják a gesztenyét. És ahogy mondani szokták, hogy a szél szentesíti az eszközt. Tulajdonképpen ez nem áll meg Isten színe előtt. Ugyanakkor, amikor ott van az, hogy adott esetben tényleg úgy van, hogy megkérdezi valaki például, hogy nem zavar. Illetlenség azt mondani, hogy te igen zavarsz, nagyon alkalmatlan vagy. De azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen áde, hogy közben elkívánjuk, akkor megint ott van egy hazugság. De milyen jó, hogyha ilyenkor ott van az, hogy elengedhetünk egy, akár egy fohászt, hogy Urunk, te formáld az én szívemet. És sokszor egy-egy ilyen helyzetben, amikor félre tudjuk tenni azokat a dolgokat, ami számunkra fontos, az tud áldás lenni. Ugye arra kellett gondoljak, hogy tulajdonképpen az, hogy amikor ugye a hamis tanúzlással, vagy egyáltalán hogy a másikhoz való viszonyulással egy életre meghatározó lehet, hogy egy adott helyzetben valaki hogyan viszonyul akkor, amikor valamit elrontottam. Most konkrétan gondolok, egész fiatal, még tinédzser voltam, amikor akkor még csak sógor jelöltem volt Forró Jóska, és egy dologba tulajdonképpen, amit tettem, az hát igazából nem volt jó ővele szemben, és ahogy ő viszonyult hozzá, hogy amilyen szeretettel ezt fogadta, akaratomon kívül tettem, de mégis úgy tartottam tőle, ez egy életre szóló bizalmat adott nekem. Az, ahogy ő viszonyult hozzá, nem leszídott, hogy hát hogy lehettél ilyen, hanem odaállt abba, hogy hát igen, ebben a helyzetben így voltál, de meg tudtuk beszélni. Mennyire fontos az, hogy kész legyen ott a mi szívünk arra, hogy az igazsághoz ragaszkodjunk akkor is, ha pillanatnyilag úgy néz ki, hogy ez kárunkat, hátrányunkat szenved. De ott van, hogy Isten előtt, aki a szíveket vizsgálja, ő tudja jól. És ezért fontos az, hogy a mi szívünkben mindenkor legyen ott. Még egy példát írtam föl, ami ott volt bennem ma, ez Támár és Júda esete. Az Egymózes könyvéből olvastuk, talán emlékezzünk, ahogy tanulmányoztuk. Ugye Támár volt az, aki Júdának a menye volt, és Júda odaígérte, hogy majd a harmadik fia is felnő, akkor az is hozzáadja, de látta Támár, hogy nem, és aztán paráznának öltözött, azért, hogy tulajdonképpen nem Júdát akarta idézőjelbe becsapni, vagy, hanem egyszerűen ahhoz való ragaszkodás, ahogy Isten népéhez ragaszkodott, és amikor Júda mindenről ugye tudomást szerez, akkor kimondja, hogy halállal lakoljon. És amikor aztán ott van a bizonyság előtte, akkor ki tudja mondani, hogy igazabb ő nálamnál? Ki tudja mondani, hogy azt, akit én halálra ítéltem, az igazából igazabb nálam? Akkor én mit érdemlek? És tulajdonképpen, ha ezzel a szívvel tudunk hozzáállni mások életéhez, akkor nem az ítélkezés van ott látva azt a nyomorúságot. Akkor is, hogy adott esetben, most így mondom, mint tanúságnál, ott van, hogy látjuk, tudjuk, de nem biztos, hogy ránk van bízva. Akár a leleplezés, akár a kibeszélés, de ott lehet az, hogy mentőszeretettel tudunk odafordulni ahhoz, aki bármilyen nehézségben van. És ez a magunk erejéből nem telik. Újra meg újra csődöt mondhatunk benne, de pont ez a hatalmas kegyelem, amely ott rejlik, hogy a főpap halála menedéket adott nekünk. akiknek van gondolata, beszélgessünk akkor ezzel kapcsolatban. Ezt kapcsolatban.